bazenhitő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Minden keresztény ünnepelje meg Krisztus megváltó kereszthalálának évfordulóját 2033-ban, kérte Leó pápa. A Szent Atya a konstantinápolyi ökumenikus patriarchátus képviselőit fogadta június 30-án a Vatikánban. Beszédében arra kért, legyen minden keresztény hiteles tanúságtevő ebben a háborús és megosztottsággal teli időszakban. A Szent Atya reményét fejezte ki, hogy minden keresztény együtt ünnepel 2033-ban Krisztus megváltó kereszthalálának 2000. évfordulóján. A megváltás évfordulójának 2033-as megünneplése felé vezető utat a világ összes keresztény felekezete együtt tegye meg, újra felfedezve az ajándékot és a meghívást, hogy tanúi legyünk a feltámadottnak, fejezte ki kérését 14. Leó pápa beszédében. A Fidesz azonnal megtámadta a Tisza kormányt, amiért 400 000 rászoruló gyermeknek adunk 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, fogalmazott a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében két kérdést is feltett. Ti ezt értitek? Irigylik vajon? Előzőleg a Fidesz frakció közleményében arról írt, hogy Magyar Péter a kampány alatt még azt ígérte, hogy 700 ezer gyermek fog 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásban részesülni. A csütörtöki bejelentés alapján viszont csak 400 ezer gyermek számíthat támogatásra. A Fidesz közleményében hozzátette, Magyar Péter hazudott a folyósítás ütemezése tekintetében is, hiszen a támogatásra jogosult családok nem a teljes összeget, hanem csak annak a felét fogják megkapni augusztusban. Mindezek mellett a Fidesz aggályosnak tartja, hogy a jogosultak köre nem átlátható. Aláírták a budai fonódó villamoshálózat folytatásának 32 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamos van a Lépül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között, a Műegyetem rakparton keresztül, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Ez lesz az első olyan közlekedésfejlesztési projekt, amely a felszabadított és hazahozott Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el. A beruházás teljesen elő van készítve, mondta. Felidézte, a tervezés évekkel ezelőtt kezdődött, de Lázár János minisztersége alatt leállt a projekt. Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és a legfontosabb erőforrása. Ezért a kormány kiemelten támogatja a tudomány, a technológia és a startup ökoszisztéma fejlesztését. Mondta Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter egy szakmai konferencián Budapesten. A miniszter kiemelte, fontos előrelépésnek tartja, hogy az új kormányban önálló tudományos és technológiai minisztérium jött létre, ami azt jelenti, hogy a kabinet stratégiai területként tekint a tudományra, az innovációra és a technológiai fejlesztésekre. Magyarország hosszú távú versenyképességét nem az olcsó munkaerőre épülő gazdasági modell biztosítja, fogalmazott a miniszter, hozzátette. Az elmúlt évtizedekben kialakított ipari szerkezet elsősorban az összeszerelőiparra épült. Magyarország nem rendelkezik jelentős természeti erőforrásokkal, ezért a tudásra és az emberi kreativitásra kell alapoznia jövőbeni fejlődését, mondta. Vissza kell állítani a magyar katonák megbecsültségét és visszaszerezni önbecsülésüket, ami csorbát szenvedett az előző években, hangsúlyozta Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvédtisztképző karának diplomaosztó ünnepségén a Ludovika arénában. A miniszter a végzős hallgatók előtt hangsúlyozta, a feladat, amire vállalkoznak, nem egy egyszerű munka, hanem szolgálat. Ez az egyik, hanem a legnemesebb hivatás és szolgálat, a magyar emberek szolgálata, fogalmazott. Ez nem egy KFT vagy egy profitorientált cég, hiába gondolták azt korábban, jegyezte meg. Ruszin Szendi Romulus azt kérte a végzős hallgatóktól, hogy ezt soha ne felejtsék el, akkor sem, amikor harmadik hete kint vannak az erdőben, amikor hőhullám vagy árvíz idején kell segíteni, vagy amikor külföldön teljesítenek szolgálatot. Végül az időjárásról. Szombaton napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem valószínű, az északnyugati szél több felé megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet szombaton 25 és 30 fok között alakul. Híreket hallottak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Kós Patriciát, író, szerkesztő, fordítót.
Én is üdvözlök mindenkit, szia!
Ugye, ahogy felsorolom, hogy mikkel foglalkozol, ez mind egy dologhoz kapcsolódik, az irodalomhoz, a könyvhöz. Első könyves emlék, ha nem is olvasás, hanem csak, hogy könyv, mint olyan.
Ó, nem is az első könyves emlék, hanem ezt már több interjúban is elmondtam, hogy nekem, ugye én fantasy zsánerben írok, és nekem az első fantasy könyv, amit olvastam, az Vivian Fable-től volt a Varázsok, aki amúgy szintén magyar írónő. Amúgy imádom a könyveit, tehát mindegyiket, de a Varázsok az nekem egy annyira ikonikus volt, és szerintem emiatt kezdtem el a fantasy vonalon mozogni.
És ő azért érdekes, mert nem is fantasy műfajba kezdett, hanem ugye neki voltak az úgynevezett fantasyn kívüli novellái. főleg novellái, egy-két regény, és utána találta meg ő is a fantasyt is, illetve abba saját magát, mert ő is az, aki ezen a zsáneren belül egy saját hanggal rendelkező író.
Igen.
Tehát megvan az első élményünk Vivien Faber-le, és akkor mikor érezted úgy, hogy szeretnél többet a könyvektől az olvasáson kívül?
Bevallom, hogy nagyon nem gondolkodtam ezen a vonalon, tehát én, nekem a végzettségem is teljesen más munkakörökben is dolgoztam. Azt, hogy így szerettem olvasni, meg így a fióknak irogattam, tehát nekem még a családom sem nagyon tudott arról, hogy én ilyen ambíciókkal rendelkezek. Igazából egy idő után elkezdtem szerepjátszani barátokkal, ilyen élő szerepjáték, asztali szerepjáték, és hát nekik megmutattam az írásaimat, és ők biztattak fel, hogy ez jó, keressél kiadót, próbálkozzál, és amikor elkezdtem az interneten kutakodni, akkor találtam meg, hogy vannak regénypályázatok, meg ez egy egész világ gyakorlatilag, ami így kinyílt nekem, és így keveredtem ebbe a világba bele.
Ugye a szerepjáték az azért is jó egy írónak, mert ha mondjuk nem feltétlenül játékosként vesz részt benne, hanem kalandmesterként, mesélőként, akkor az lehet egy jó gyakorlat arra,
igen,
hogy elkezdje, vagy felkészüljön, vagy csak kipróbálja magát egyáltalán, hogy történetmesélés például mennyire megy neki.
Igen, igen, ez pontosan így van.
Mondtad, hogy abszolút más végzettségeid vannak, és más területeken dolgoztál. Annyira eltér a kettő egymástól?
Igen, nekem az eredeti végzettségem az környezetmérnök, én Gödöllőn végeztem, nem pont irodalom. Utána még nagyon sokáig dolgoztam a Bükki Nemzeti Parkba is adminisztrátorként, meg utána ügyvéd mellett is dolgoztam személyi asszisztensként, úgyhogy ezek abszolút nem ez a irodalmi világ.
Aha. És hogy kezdted el? Tehát mondtad, hogy kinyílt ugye ez a világ azzal, hogy megláttad, hogy vannak pályázatok. Pályáztál esetleg, vagy hogy indítottad?
Én azzal indítottam, hogy beküldtem egy kész regényemet egy pályázatra, és én szentül hittem, hogy én meg is fogom nyerni, mert az annyira jó. Na, rögtön az előszűrésen ki is estem. Úgyhogy, de ott komment szekcióban szerkesztőkkel is lehetett beszélgetni, és az egyik szerkesztő mutatott rá nekem, hogy gyakorlatilag az írás is egy szakma, tanulható. És ahogy elkezdtem keresgélni az interneten, találtam is íróiskolákat, elkezdtem magamat képezni. És igazából a szerkesztőképzésre is így jutottam el, amikor már az összes író kurzust elvégeztem, keresgéltem, hogy mi van még, és így került elém, hogy szerkesztőképzés. És gyakorlatilag én arra is csak azért jelentkeztem, hogy íróként szerettem volna jobbá válni, hogy megismerjem a másik oldalt, egy másik szemszöget. Csak aztán ott maradtam a kiadónál, aki ezt a kurzust végezte, munkát ajánlottak, és gyakorlatilag szerelem lett.
Uh-huh. És akkor azóta is ott vagy?
Most már több kiadónak is bedolgozok, de igen, még ez a könyvmajképző kiadó, ugye nekik voltak régebben kurzusaik, náluk kezdtem meg, náluk végeztem ezeket több kiadónak is, többek között a könyvmajképző, a Maxim kiadó, Tuán kiadó, Skarlát kiadó.
Igen, tehát jó
magán, sor. Igen, meg magán embereket is vállalok.
Értem, tehát aki esetleg ambíciót érez, bármi jelentetésre, akkor
igen, akár magánkiadásba, akár pályázatra szeretne felkészülni, és ki kellene neki egy szakmai vélemény a regényéről, vagy akár szerkesztés, megbeszéljük.
Szerkesztés. Ez nagyon érdekel ez, ahogy mondtad, hogy azért kezdted el a szerkesztői képzést is, mert hogy még fejlődni íróként. Mert szerintem így egy átlagember fejébe, vagy mondjuk a hallgatóink fejébe is nem biztos, hogy tiszta az, hogy mi az, hogy szerkesztő, hogy miért van egy író mellett az esetek 99%-ában egy szerkesztő.
Erre van egy nagyon jó kis sztorim. Igazából az író a saját maga regényét soha nem úgy látja, ahogy kéne. Nekem is van egy regényem, az jelenleg még elbírálás alatt áll a Maxim kiadónál, ez ilyen sárkányos. Ezzel jártam úgy, hogy az író, hogyha megírja a regényét, akkor keres magának bétákat, akik ugye olvasók esetleg ebben a zsánerben mozognak, megmondják, hogy mi tetszett, mi nem tetszett. Nekem is vannak már jó kis bevált bétáim, akikkel nagyon szeretek együtt dolgozni, és így ők mutattak rá, hogy amúgy ugye tudod, hogy a regény felén a főszereplő megoldja a konfliktust, a problémáját. És így elkezdtem gondolkodni, és tényleg, igazatok van. Tehát így a regény fele kuka. És a szerkesztő ezért kell szerintem a írók mellé, mert hogyha nincs is bétája, mert nem mindenki szeret bétáztatni. Én is nagyon nehezen kezdtem el ezen a vonalon mozogni, jó kis introvertáltként, de a szerkesztő az segít rámutatni ezekre a hibákra, amit esetleg az író, hiába, hogy tudja, mert tanulta ő is, nem vesz észre.
Szerintem ez egyébként minden kreatív folyamatra, vagy minden munkára igaz, ugye ezért kell mindenhol egy szupervájzor, mert amit igen. megcsinálok, azt én azt hiszem, hogy persze megcsináltam minden szabályt betartva, teljesen jó minden, és aztán egy friss szem rögtön észrevesz, hogy de itt, meg itt is, ez nem.
Igen, ez teljesen így van.
És ugye nagyon sokszor azt mondják, hogy ugye vannak olyan szerzők, akiket nagyon kell szerkeszteni, hiába nagyon jó a sztori, és van olyan, akinél meg alig kell hozzányúlni a szöveghez.
Igen, ez is attól függ amúgy, hogy mert lehet, hogy valaki például dramaturgként nagyon erős, tehát a történeti ívéhez nem kell hozzányúlni, viszont mondjuk stilisztikailag, meg igen, mert a nyelvi szintje mondjuk nincs azon a szinten, amit a korcsoport elvárna. Tehát itt is a szerkesztések azért különböző rétegen mozognak. Valakinek tényleg a dramaturgiába, a világépítésbe is segíteni kell. Például én is olyan vagyok, hogy a világépítés az nálam azért döcögni szokott. Tehát abba szokott kelleni a segítség. Viszont van olyan író, akinek meg például a nyelvi szintje tényleg nem ott van, és kicsit nyüstölni kell. Tehát tudja ő, hogy tudom én fiatal korosztálynak írok, akkor kellene bele mondjuk testérzet, de nem az írók nagyon nem szeretik a testérzeteket, úgyhogy nekem is van olyan író, akivel már rendszeresen dolgoztam együtt, és igen, kicsit nyüstölni kell, hogy testérzetet kérek.
Nem is gondol ez ember így külső szemlélőként, hogy mennyire szertágazó munkája lehet egy szerkesztőnek.
Én azt veszem észre így a embereken, hogy nagyon például a kiadói különböző munkafázisokkal sincsenek tisztában. Tehát keverik, hogy mi a lektor, mi a szerkesztő, mi a korrektor.
Tisztában tesszük nekik?
Persze, például, hogyha például magyar regényről beszélünk, magyar író beadja a kiadóba a regényét, akkor először is a lektorhoz fog kerülni, aki elolvassa, és egyáltalán megmondja, hogy tovább ajánlja-e kiadásra. Vannak kiadók, ahol két lektor is van, az a biztos, mert vannak az egyéni preferenciák is, tehát hogy ne vigye el az ember ebbe az irányba, hogy esetleg neki személyesen nem tetszik, de amúgy meg az adott korcsoporthoz tökre passzol az a könyv. Uh-huh. Na, hogyha a lektor pozitív véleményt adott, tovább engedték a könyvet, akkor jön a szerkesztő, aki ugye átbeszéli a szerzővel, segít neki esetleg, hogyha a dramaturgiai pontokkal gondok vannak, a világépítésbe, a stilisztikába, mert ugye itt is különválik, van, amikor csak tartalmi szerkesztés, az, amikor a dramaturgiai pontokat, a világot adunk egy kis listát, hogy mi alapján javítson, meg hogy miben kellene még többet beletenni a regénybe, illetve utána még jön a stilisztikai szerkesztés. Én ezt szeretem egybe megcsinálni, mert így is több körös szerkesztésekről beszélünk, tehát nem úgy van, hogy ide adja a regényt az író, és akkor, na akkor én gyorsan belefirkálgatok, ami éppen nekem tetszik, hanem utána még az író is visszakapja, ő javítja a maga kis pontjait, amiket jeleztem neki, utána megint én kapom vissza, ez általában kettő, hogyha ha kezdő az író, akkor három szerkesztői körről beszélünk. Na és hogyha a szerkesztés megtörténik, kiadónak tovább küldjük, akkor jön a korrektor. Itt is vagy egy, vagy kettő korrektori kör szokott lenni, aki már csak a helyes írási hibákat nézi.
Egy szép hosszú alkotói folyamat.
Igen, és akkor még a tördelésről ugye nem is beszéltünk, mert ugye...
Igen, nyomdába került, tehát muszáj, hogy ez is nézzen ki valahogy, ne olyan legyen, amit csak oda csaptak.
Igen, hogyha fordításról beszélünk, akkor kicsit más, mert ugye ott a fordító után kontrollszerkesztő dolgozik. Gyakorlatilag ott egy stilisztikai szerkesztést végzünk a szövegen, illetve célszerű azért az angol, vagy a német, vagy a akármilyen fordítás, tehát a forrás szöveget magát is hozzáolvasni, mert azért szokott olyan előfordulni, hogy félrefordít, félreért valamit, ne adj Isten, kimarad egy-egy szövegrész. Amúgy nálam a fordítás az konkrétan úgy kezdődött, hogy a Tuán kiadónak kontrollszerkesztettem, és észrevettem, hogy a fordító egy komplett fejezetet kihagyott. Hogy ezt hogy sikerült, azt nem tudom mai napig, de lényeg az, hogy szorosak a határidők ilyenkor, én lefordítottam, és leadáskor jeleztem, hogy na valaki azt nézze át. És akkor a kiadóvezető következő e-mailje, nem szeretnél nekünk fordítani?
Na de ez azért egy szerencsés véletlen volt akkor.
Igen, ez abszolút. Tehát nem is gondoltam ebben, mert nem is éreztem magamnak annyira erősnek, hogy ilyesmivel próbálkozni merjek, de...
De így akkor... adott volt a lehetőséget.
Igen, adtak esélyt, lehetőséget, úgyhogy rá voltam kényszerítve, hogy kicsit fejlesztem magam.
És akkor ezúta is megy, nem?
Igen, azóta is folyamatosan fordítok.
Igen, mert én néztem, hogy Warhammer könyvek is vannak a neved alatt, ugye?
Igen.
Ami azért egy elég sajátos univerzum, tehát ott az embernek se, ha nem játszott benne, nem olvasott belőle, ugye azért ez egy elég széles, tehát most már filmünk is van belőle, stb., akkor azért annak nagyon utána kell nézni, hogy
igen,
mi, hogy mind. Ráadásul vannak magyar fordítások, tehát akkor megint, hogy na, ezt ő így, akkor én így.
Igen,
úgyhogy
igen.
Ez egy kemény munka lehetett, gondolom én.
A Warhammer az, igen, az nekem nagyon feladta a leckét azért, mert bevallom, hogy én azzal nem is játszottam, nem is nagyon ismertem, tehát így tudtam, hogy van, és pont.
Egyébként most ez megint olyan kérdés lesz, amit szerintem százszor megkérdeztek tőled, és mindig megkérdezik, hogyha az ember ugye több dologgal foglalkozik, hogy írás, fordítás, szerkesztés. Van-e kedvenc, vagy a munkafolyamatokból van-e olyan, amivel különösen szeretsz foglalkozni?
Nagyon hangulatfüggő nálam. Az írást azt így félretenném, mert azt nagyon nem tudom beleépíteni a mindennapjaimba. Tehát arra ki van nekem jelölve a vasárnapi nap, azt már így a család is tudja, hogy akkor engem békén kell hagyni, én bezárkózok és írok. Kivétel, amikor mondjuk nagyon határidőre kell valamit írni, akkor minden egyebet félreteszek, és akkor minden nap írok csak. Mert igazából szerintem az írás az nagyon lett, az én agyamat legalábbis nagyon leterheli, tehát mellette nagyon mással nem tudok foglalkozni. Úgyhogy az megmarad a vasárnap, a hétköznapokon meg ugye munkaidőben csinálom az összes többit. Ami nekem fárasztóbb, inkább úgy mondom, az a fordítás. Tehát azt napi 1-2 óránál többet nem tudom csinálni. Én pont azért, én egyszerre több könyvön dolgozok. Tehát nálam van mindig fordítás, van szerkesztés, vagy kontrollszerkesztés, van, amikor korrektúra is van nálam. És hogyha az egyikbe elfáradok, mondjuk a fordításba, akkor mondjuk előveszem a szerkesztést. Mert az teljesen, nekem teljesen más dolgokat mozgat meg, meg máshogy fáraszt le.
Tehát gyakorlatilag az egyik, a másik után akár pihentet is.
Igen, igen, abszolút.
De ez jó, mert így akkor mindig tudsz váltani, viszont tudsz dolgozni folyamatosan.
Igen, ha csak fordítanék, akkor szerintem a napi 4 óra munka az így megállítana. Tehát annál többet. Én azt vettem észre magamon, lehet, hogy aki profi meg évek óta ezt csinálja, az már rutinosabb, nekem nem. Tehát engem nagyon lefáraszt.
Angolból fordítasz?
Igen, igen, csak angolból. Kontrollszerkesztést azt szoktam német után is vállalni, de az végképp nem annyira stabil nyelvtudás nálam, hogy bemernék vállalni egy fordítás belőle, de nagyon cuki német fordítókkal szoktam együtt dolgozni, akik tényleg le a kalappal előtt, nagyon szeretek vele dolgozni.
Pont ez lett volna egy a másik, amire kíváncsi vagyok, hogy ugye szerkesztőként egyrészt a hibákat is kell jelezni, az alkotó felé, hogy mi a tapasztalatod, mennyire együttműködőek az alkotók, vagy ez abszolút személyiségfüggő, és nem lehet így ilyen beáltalánosítani?
Elég személyiségfüggő, meg az sem mindegy például, hogy én mint szerkesztő, meg fordító nagyon feladatorientált vagyok. Tehát ha nekem megmondják, hogy ez a feladat, akkor én így megyek előre és csinálom. Viszont vannak érzelemorientált szerzők. Dolgoztam egyszer egy érzelemorientált szerzővel, na vele nem nagyon találtuk meg a hangot, tehát nyilván teljesen más a stílusunk, tudom magamról, hogy keveset dicsérek, de pont egy érzelemorientált író igényli azt, hogy pozitív visszacsatolás legyen a számára, ő abból tud fejlődni. Úgyhogy én azt vettem észre, hogy én jobban kijövök a feladatorientált szerzőkkel, mert velük nagyon jó megtaláljuk a közös hangot, hogy ez a megyünk előre és legyűrjük a regényt.
Aha, igen, igen, igen. Nyilván, mert a másiknak gondolom, hogy a szöveg is jobban egy ilyen kész és szent, és így kell lennie, mert én így tudom, így gondolom, tehát egy ilyen szempontból is nehezebb lehet őket esetleg megközelíteni.
Igen, velük finomabban kell bánni, finomabban kell kommunikálni. Nem biztos, hogyha én egy szerkesztői szakszót mondjuk oda teszek neki, hogy léci ezt így, ő azt jó, nem fogja zokon venni. Úgyhogy igen, ők más, de ez amúgy szerintem nagyon sok esetben így van, tehát meg kell találni a közös hangot a szerkesztőnek és a szerzőnek, vagy akár a kontrollszerkesztőnek és a fordítónak is, tehát ott is lehetnek olyanok, hogy súrlódás azért.
Persze, hát emberek vagyunk, emberekként dolgozunk.
De kiadón belül én azt vettem észre, hogy azért ez nem probléma, tehát hogyha én is volt, hogy jeleztem, hogy valakivel nem nagyon találtuk meg a közös hangot, akkor a kiadó megoldotta, és akkor kaptam például én is más embert magam mellé, meg ő is. Tehát ilyen téren a kiadók rugalmasak és figyelembe veszik meg. Ugyanúgy, ahogy azt is figyelembe veszik, hogy milyen zsánert adnak az adott kettő embernek. Tehát én például le nem fordítanék történelmi regényt, mert nekem ahhoz rengeteg kutató munka kellene, hogy értsem meg, tudjam meg, pöpec legyen, és az viszont annyira a munka rovására menne, hogy nem tudnám itt határidőre leadni. Valaki meg pont ezt szereti.
Hát igen, de lehet, hogy mondjuk ő a történelmet jobban szereti, vagy abban jobban benne van, az érdekli, és akkor lehet, hogy amiatt is választja, mert mondjuk nem kell neki akkora háttérmunkát végezni hozzá, nem tudom, egy adott korszakon belül.
Van olyan szerkesztő ismerősöm, aki például civilben történelem tanár.
Persze, és akkor
ő nyilván nagyon szereti.
Aha, ez az ő asztala minden.
Úgyhogy, de az a lényeg, hogy ugye a kiadók ezeket figyelembe veszik, és akkor olyat adnak mindig az embernek, amit szeret, amit tud, amiben gyakorlata van.
Nyilván, mert ez egy plusz töltet egyrészt ahhoz, hogy hatékonyan tudjon dolgozni, másrészt, ha egy kicsit tud hozzá kapcsolódni szívvel is, akkor ugye még jobban növeli a hatékonyságot.
Persze, meg ez ugyanolyan, hogy például íróként is mondhatnák nekem, hogy írjak egy sci-fi regényt. Nem tudnék.
Persze, mert nem az elhozzád közel nyilván.
Nem is olvasok annyi szkifit, nincs is abszolút gyakorlatom benne. Tényleg ott lennék meglőve, hogy úristen, most akkor mit kéne csinálni.
Hogy jött a fantazi? Említetted, hogy játszottatok. Ez volt a kiinduló pontja, hogy ez lesz az a zsáner, amiben szívesen dolgozol?
Igen, az első regényem, amit leadtam, az gyakorlatilag a kalandozásainkat regényesítettem meg, és azt adtam be. Nyilván már így utólag én is látom, hogy ez így nem működött, meg nyilván nyelvi szintem se volt ott. Megkaptam pár ismerőstől, hogy nagyon szép barokkos körmondataim vannak, és hogy már várták, hogy mikor jön a lajtória, meg a fuszekli, meg hasonló szavak.
Hát igen, mert ugye túl egyszerű se lehet, nyilván attól is függ, hogy tényleg milyen zsáner, milyen korcsoport, vagy milyen célcsoport, akinek az ember szállja a könyvet, de valóban ugye a stilisztika nem csak azt jelenti, hogy hűde választékos, és nem tudom milyen vagyok, hanem hogy megfeleljen annak a szintnek, annak a közönségnek, akinek akarom ezt adni.
Igen, meg kell találni az arany középutat. Én amúgy szeretem, lehet, hogy amúgy azért is írok fantasy zsánerben, mert ott azért az archaikusabb nyelvet bele lehet csepegtetni jobban, mint mondjuk egy realista, romantikus történetben, ott azért nagyon kilógna.
Így van, a sci-fi-ről már nem is beszélve. Maradtál ennél a zsánernél?
Jelenleg igen, szoktam amúgy próbálkozni, tehát azért realistába, amit én még nagyon szeretek, azok a női pszichotrillerek. Úgyhogy ilyen téren is vannak még próbálkozásaim, de még készregénnyel nem tudok előállni.
Viszont van készregényed.
Igen, már megjelent tavalyi év során a Maxim kiadónál az Árnyak hangja, ami amúgy a Maxim kiadó első regénypályázatának a Dream kategória nyertese volt.
Úgy kezdted el írni, hogy a pályázatra, vagy volt már egy történeted, és végül azt adtad be?
Pont a 2024-es év volt az, amikor a Maxim kiadó elindította a regénypályázatát, előtte viszont a könyvmai képzőnek is ott volt az Aranymosás pályázata. Ez a regény már egyszer, azt hiszem, 2 évvel korábban belett oda is adva. Sajnos a második lektori szakaszban kiesett a regény, viszont ott ugye kaptam segítséget, hogy mi mentén kellene elkezdeni javítani. Én ezt ki is javítottam, és a Maxim kiadónak a pályázatában benne volt, hogy ugyanazzal a regénnyel nem lehet nevezni, ami mondjuk pont egy másik kiadó pályázatán fut. Elég egyértelmű volt, mert tudtuk, hogy ugye együtt futott a két pályázat, úgyhogy gyakorlatilag én akkor 2 külön regénnyel 2 külön pályázatra neveztem.
Azért ez nem kis munka.
Hát mondjuk igen, azt hozzá kell tenni, hogy akkor már évek óta ugye dolgoztam ezeket a regényeken, meg másokon is, tehát nem így 2 hónap alatt írtam meg egyiket sem.
És hogy érzed egyébként, hogy ugye megtanultad a szerkesztést azért, hogy íróként jobb legyél, bevált?
Nem igazán, tehát van, ami igen, például a stilisztikai szabályok, azokat nagyon szépen be tudom építeni, de például a dramaturgia, a világépítés az még mindig olyan, tehát pont ezért volt az, hogy a sárkányos regényembe is egyszerűen a dramaturgia szétesett a regény felétől, hiába, hogy akkor már ugye dolgoztam is szerkesztőként. Mondjuk akkoriban még hozzátartozik az is, hogy hólabdás író voltam. Ugye vannak különböző írótípusok, a hólabdás az, aki így gyakorlatilag hagyja, hogy a karakterei menjenek és csináljanak, amit akarnak. Nem egy regényem így szétmászik. Tehát van olyan, amit mai napig nem tudok, hogy kéne a karaktereket valahogy összeszedegetni. És az Árnyak hangja volt az a regény, amit másik módszerrel írtam meg. Pont akkor a dramaturgia kurzusra jártam, és volt egy olyan szorgalmi feladat, hogy írjunk cselekményvázlatot egy komplett regényhez. Na ez volt nekem az árnyak hangja. És én akkor jöttem rá, hogy nekem ez a módszer sokkal jobb. Tehát nem az, hogy hagyom a karaktereket szana széjjel, és folyamatosan írok, hanem a cselekményvázlat az gyakorlatilag úgy néz ki részemről, hogy egy ilyen 10-12 oldalba kompletten felépítem a regényt. És sokkal jobban kibukik, ugye, hogyha valahol hiba van, meg javítani is könnyebb, mert nem 80 oldalt kell kihajítani, csak mondjuk 10-et. És ha nekem már megvan a cselekményvázlat, onnantól igazából nagyon gyorsan meg tudom írni a regény.
Mint hogyha meg lenne egy váza már, és arra tudod mindig építeni hozzá, ami aztán kibomlik az egész folyam
Igen,
belőle.
Onnantól gyakorlatilag csak a párbeszédeket kell kifejteni, leírásokat beletenni. Ki kell cicomázni gyakorlatilag, de maga a cselekmény az úgy fixen megvan, meg ugye a fejemben a világ is addigra nagyjából.
Meg gondolom, hogy a szereplők is tulajdonságaikkal, motivációikkal, mindennel, és akkor nem úgy lesz, hogy bedobsz mindent egy centrifugába, és akkor majd alakul, és ő megy erre, arra, és dolgozom, hogy vissza kell hozni.
Igen, igen.
Ez azért sokat jelent, hogyha az ember megtalálja azt a módszert, amivel hatékonyan tud dolgozni.
Igen, ezért is érdemes mondjuk kezdőíróknak, hogy próbálkozzanak. Próbálják ki ezt is, azt is, amazt is, és meg fogják találni, hogy mi az a módszer, amivel ők tudnak jól dolgozni.
Kedves hallgatóink, megismételtük Kós Patrícia író szerkesztő fordítóval tavaly készült beszélgetésünk első részét. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Somosvári Eszter Anna nevében is a bemondó Klész Beáta. További kellemes rádiózást kívánunk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Önfejlesztő körök a felsőoktatásban, később magyar szakkollégiumok, majd Kepes György szakkollégium. A Fecseg a Kepes legújabb adásában Vályi Vivien kollégiumi tag, és Sarkadi Bíborka elnök a Kepes történetét, múltját és alakulását mutatták be Zubek Ádám bentlakótaggal. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ünnepélyes keretek között vették át tanúsítványaikat a Senior Akadémia hallgatói az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A program záró eseménye nem csak az egész tanéves munka elismeréséről szólt, hanem a közösségépítés, az élethosszig tartó tanulás és az aktív időskor ünnepe is volt. A rendezvényen dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált rektor helyettese mondott köszöntőt, amelyben hangsúlyozta a folyamatos tanulás, a szellemi frissesség megőrzésének és a közösséghez tartozásnak a jelentőségét. A tanúsítványokat dr. Novák István atya és dr. Dolhai Lajos atya, az Egri Hittudományi Főiskola rektora adta át a résztvevőknek. Az idei tanévben összesen 142 hallgató szerzett tanúsítványt. A résztvevők korosztálynak sokszínűségét jól mutatja, hogy a legfiatalabb hallgató 55, míg a legidősebb 86 éves volt. A Senior Akadémia ezúttal is változatos és gyakorlatorientált kurzusokat kínált az érdeklődők számára. A résztvevők olyan témákban mélyíthették el tudásukat, mint a közösség, házasság, digitális világ, a senior gerinctorna, a senior tánc, a tudatos táplálkozás és okos konyhai praktikák, valamint a történetmesélés és mesealkotás. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Megnyílt az Egri Öltögető hímzőszakkör évadzáró kiállítása a Tittel Pál könyvtárban június 18-án az Ezek is mi vagyunk kiállítás sorozathoz kapcsolódva. Török János, a Palocföldi Népi Iparművészek Egyesületének elnöke köszöntőjében úgy fogalmazott, hagyományainkat nem csak megőrizni kell, hanem benne élni minden nap. Majd Verebélyi Balázs, az Egri Öltögető hímzőszakkör vezetője szólt a jelenlévőkhöz, aki elmondta, a kiállított használati tárgyak és lakástextíliák szeptembertől májusig készültek széki hímzéssel, a következő évben pedig a matyó mintákat fogják elsajátítani. A három év alatt a jelenleg 14 tagú csapat már jól összeszokott, a fejlődés pedig folyamatos. A kiállítás július 31-ig látogatható a Tittel Pál könyvtár 214-es termében. Június 20-án éjszaka ismét benépesültek a Tittel Pál könyvtár termei és a csillagvizsgáló tornya a múzeumok éjszakája alkalmából. A kisebb korosztályt kézműves foglalkozással, csillámtetoválással és micimackó kuckója fotósarokkal várták, továbbá a gyerekek és a felnőttek körében is hatalmas népszerűségnek örvendő kisállatsimogató, egzotikus állatokkal. A barokkori cserépkályhák és a barokk freskó festészet remekei programra is nagy érdeklődés mutatkozott, hiszen ezek a programok csak ezen az éjszakán látogathatóak. Nagy sikerrel zárult a múzeumok éjszakája az EKKE csillagvizsgáló és tudományos élményközpontjában is, ahol este 6 órától változatos programok várták az érdeklődőket. Az egyetem híreit Rapi Alexandrától hallották.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ez itt a harmadik adásunk, és én Bibarka vagyok.
Én pedig Vivien. És van nálunk egy eléggé special vendég, aki Zubek Ádám.
Sziasztok.
Mutatkozz be, Léci, ki vagy? Hogy itt vagy?
Elég régi bentlakó tagja vagyok a Kepesnek. Ez pontosan 2022 februárja óta vagyok. Még az előző képzésemben kezdtem, a mozgóképes képzésben, és ugye most a tanárin is folytatom a tevékenységemet a Kepesben. Úgyhogy ez alatt már nagyon sok mindent csináltam, kulturális programot szerveztem, folyosómozikat szerveztem, úgyhogy nagyjából így röviden, gyorsan ennyi.
Örülünk, hogy itt vagy, és ma Ádámmal a szakkollégiumoknak a történelméről fogunk beszélgetni, hogy hogyan alakultak ki, mi volt a múltban a jelentőségük, és a mai napban ez hogy változott át, milyen közös tevékenységei vannak az országban a szakkollégiumoknak, és mi magunk a Kepes hogy alakultunk, és erre fogunk kicsit diskurálni. Haladjunk is vissza, hogy mik voltak az első kezdeményezések és a hasonló önkörül fejlesztő mozgalmak vagy intézmények így az egyetemek körül. Miről hallottatok?
Hát ugye először is külföldre kell tekinteni. Magyarországon sokkal később szerveződtek az egyetemeken ilyen körök. Először is az Oxfordi Egyetem az, ami egy példaként mutatott az ilyen önszerveződő körök esetében, majd az összes többi országnak is ott voltak ilyen.
Ez Angliában indul ki, nem?
Így van.
A 12. században ott, ahogy az egyetemet létrehozták, utána egyből szerettek volna ilyen adatgyűjtő, meg ismeretterjesztő kis sajátságos kört létrehozni a motiváltabb hallgatók. És ez szépen folytatódott, míg a franciák.
Így van, ami számunkra már sokkal relevánsabb és sokkal fontosabb, az a francia intézmény, ami majd az egyik első ilyen szakkollégiumi, itthoni szakkollégiumnak elődnek az Eötvös József kollégiumnak az hát ilyen példája, sőt konkrétan példája, mivel arról lett mintázva, ez még a napoleoni időkben, 1795-ben, igen, már pontosan 100 évvel az Eötvös József kollégium előtt alapult. Ennek a nevét azt megkérem, hogy a Bíborka mondja ki, mert hát, ha francia
ők voltak a Grand École Supérieure-ök.
Így van, és ez az, ami úgy majd az Eötvös József kollégiumnak is megadja az alapját. És hát nagyon sok mindent át is vettek az Eötvös kollégiumnak a megalapítói. Itt alapvetően ugye az 1895-ben alapult, és alapvetően az volt a céljuk, hogy az egyetemi oktatást azt kiegészítsék, sokkal több rétű tudásuk alakuljon, illetve ez a tanárképzéshez kapcsolódik, és az volt emellett a céljuk, hogy az oktatási rendszert azt próbálják megreformálni, és hát nyilvánvalóan jobbá tenni. És itt a kollégiumnak a vezetői tagjai, ugye ebben nagyon fontos szerepet játszottak az akkori egyetemi tanárok, ők azok, akik többször is jártak kint a francia mintaintézménynél, és ott próbáltak minél több ismertet szerezni, hogyha ők hogyan működnek, mi alapján formálják a tevékenységüket, és azt átvenni. Hát igen, ez hol szorosabb, hol kevésbé szoros kapcsolat volt. Hát ugye itt Magyarországról a francia mintát azt úgy tartották, hogy egy kicsit furcsa átvenni, de megpróbálkoztak vele.
Próbálkoztak. Igen, itt követték a hagyományaikat, és próbáltak bevonni a francia, magát a francia nyelvet is a szakkollégiumoknak az életébe, vagy hát az Eötvös kollégiumnak az életébe. Én úgy olvastam, hogy ilyen kis francia esteket tartottak, ahol Franciaországból érkező mentorok, tanárok, vagy akár csak hallgatók is segítették az itthoni hallgatóknak az életét, ilyen esti beszélgetésekkel, ahol franciául tanultak, és kintről hozott tudást osztottak meg egymással, mikor már volt közös nyelvük, és közösen meg tudták érteni egymást.
Igen, és hát talán ami még kiemelendő, hogy az volt a francia és a magyar intézmény között a nagy különbség, hogy itt Magyarországon ki tudott alakulni a hallgató és a tanárok között egy ilyen mentor program, ami sokkal személyesebb tudott lenni, mint a francia esetben, ahol a tanár és a hallgató viszonya sokkal személytelenebb, feszesebb viszonyra volt korlátozva, és itthon pedig ez fel tudott oldódni, és sokkal hatékonyabb tudott így lenni ez a viszony.
Ez mennyivel barátságosabbnak hangzik, és mennyivel közvetlenebbnek?
Igen, igen. Egyfajta, hát talán a partnerség az túlzás, de mindenképpen a felé hajlik, ami hát igen, szerintem is egy sokkal szimpatikusabb dolog, és sokkal inkább tud motiválni szerintem egy hallgatót, hogy hasonló pályára lépjen, mint akik őt tanítják.
Őt tanítják, igen.
Ennyi szeretnék, nem tudom, talán elmondani, hogy szomorúnak tartom, hogy ezt mélyebbről igazából nem nagyon lehet megismerni magát, ugye a szakkollégiumoknak a történelmét, már nagyon kemény kutató munkát végeztetek ti is, ahhoz, hogy ennyit is megtudjunk.
Nagyon kevés kutatás van, és nagyon kevés helyről lehet informálódni erről. Szerintem ezt mind a hárman tapasztaltuk tegnap este.
Igen.
Hogy hiába kutattunk és kerestünk. Amit én a legjobbnak találtam, az az ELTE-nek a PPK történelmi és elméleti karának volt a kutatása, ami kifejezetten a szakkollégiumokról szólt, amiről ma is beszélünk, hogy mi a történelme jelentősége, és ilyen téziseket vetettek fel, és keresték a válaszokat rá, és ott is azt tudták konstatálni, hogy kevés van.
Igen, és hát amit mást olvastam, az pedig hasonló dolgokat írt le, mint ez a kutatás, tehát valóban nincs egy nagyon mély tudásunk sajnos ezekről az intézményekről. Hát ugye az ötvös kollégium, a szakkollégium, hát a modern szakkollégiumnak az egyik elődje, itt főleg ugye a tehetséggondozás az, ami megadta azt a hivatkozási pontot a mai szakkollégiumoknak. Másik hivatkozási pont pedig ugye a népkollégiumok, amit például egyébként Móricz Zsigmond vagy Németh László is támogatott, hogy jöjjenek létre. Ez alapvetően ahogy a nevéből is adódik, ez a paraszti, illetve majd a munkás rétegnek az oktatását célozza meg, de ami a szakkollégiumok tekintetében igazán fontos, az majd a Györfi István kollégium. Hát itt most az 1930-as években járunk, és ez az a kollégium, aminek a tagjai már politikailag is aktív szereplők voltak, és nagyon sok mozgalomban részt vettek. Ugye ebből alakul majd ki később a NÉKOSZ, amiben egyébként a Rajk László is szerepet vállalt, és ami majd csak az egypártrendszer kialakulásával tűnik el, mivel hogy ezek a szervezetek túlságosan autonómok, és hát ugye önkormányzatiság elve alapján működtek, de túlságosan demokratikusak voltak a éppen kiépülő diktatúrának.
Utána pedig a 20. század második felére eléggé rákaptak az ízére, hogy ez mennyire jó is, és mennyire össze tudja szedni egy egyetemnek egy prémiét, és motivált, ambiciózus hallgatóit, míg 2-3 évente egy szakkollégium jött létre, későbbi időkben pedig már évente 2-3. Tudomásom szerint ma is már ilyen 130 működik aktívan Magyarországon.
Így van, nagyon sok. Hát ugye a modern szakkoliknak a között az első az Rajk László szakkollégium volt 1970-ben, és aztán az egyedül létből szépen lassan kikerült a többi szakkollégiumnak a megalapításával, illetve emellett a 80-as években több nyata is szerveződött, az első 1981-ben Szarvason volt.
És mi is ez a nyata?
Hát ez a nyári találkozó. Ugye, hát akkor még nagyon fontosnak tartották, hogy politikailag aktívak legyenek a szakkollégisták, tehát alapvetően a társadalmi felelősségvállalásnak ezt a szegmensét is képviselték. Tehát, ahogy beszéltünk róla, ugye itt ez a népkollégiumokhoz hasonló, de nyilván ugyanúgy a tehetséggondozás is fontos volt, ami ugye az Ötvös József kollégiumra hajaz. Ezeken a nyatákon jöttek össze az ország minden pontjából a szakkollégisták, és beszélték meg egyébként az aktuális politikai álláspontjaikat is, és a rendszerváltás ban elég fontos szerepet játszottak, kiváltképp például a 88-ban alakuló Fidesz, akik a Bibó István szakkollégiumból fejlődtek ki, tehát hogy akkor még ez nagyon fontos volt a politikai részvétel.
Sajnos ma már inkább ilyen tábor hangulattal.
Kis bulika.
Igen. Mindig van egy fő témája a tábornak, az egy hétnek, amíg eltelik ez az idő, és mindenki közösen van. De mai napig él a hagyomány, mint ahogy az Interkornak is él a hagyománya, amit havonta szoktak megrendezni Pesten, főként, vagy vidéki szakkollégiumokban. Én egy Interkóron vettem részt. Online tudtam sajnos csak becsatlakozni. Ott a különböző munkacsoportoknak hirdették meg éppen a pozícióját, a minőségbiztosítási csoportnak, minősítési, meg a kommunikációs csoportnak, hiszen így az Interkóron belül működnek különböző kis csoportok, amik felelnek az összes szakkollégiumnak így a jelenlétéért, hiszen az Interkol szokta minősíteni a szakkollégiumokat, ami a mai naphoz nem elhanyagolható, hiszen minősíteni kell az összeset. Ezt lehet 3 évre, 1 évre minősítetni, vagy tudnak felajánlani ilyen ígéretet is, hogy egyszer szakkollégiumok lesztek, de még nem éritek el a kritériumokat. Igen. És ez számomra nagyon mókás, de mégis tök jó, hogy ajánlnak fel ilyen lehetőséget, hogy jó úton vagytok, csak még éppen nem.
Hát igen, egyrészt ez egy jó biztatás lehet, hogy jó úton jár a szakkollégium, csak még hát van hova fejlődni, illetve ez a besorolási rendszer talán azt is mutatja, hogy valóban a minősítés visszajelzi azt, hogy a szakkollégiumnak a teljesítmény az milyen hatásfokon ég, úgyhogy igen, ezt így is fel lehet fogni. Hát ugye nem tudom, hogy elmondtuk-e, hogy az Interkol az a összakkollégiumi mozgalom, ezt fogja össze a Magyarországnak a szakkollégiumet, illetve egyébként a határon túli szakkollégiumokat is magában foglalja, és hát szépen lassan a tehetséggondozás az megmaradt a szakkollégiumnak, a szakkollégiumoknak a fő céljává, a politika az lassan kikopott, sőt, ugye a szakkollégiumok kartában meg is van határozva, hogy pártpolitikától mentesnek kell lenni a szakkollégiumoknak, és ugye emellett van benne az is, hogy de autonómoknak kell lenni, önkormányzatiság elve alapján kell, hogy működjenek, illetve attól függetlenül a társadalmi felelősségvállalás az ugyanúgy fontos, csak a pártpolitikát kell kihagyni a buliból. Azt is meg kell említeni, hogy a mi szakkollégiumunk is ebben a sodorban alakult ki, ugye 1991 áprilisában alakultunk meg, akkor még Eszterházi Főiskola szakkollégiuma néven, aztán később majd 2003-ban vettük fel a Kepes György szakkollégium nevet, azért mert az akkori bentlakó tagok úgy érezték, hogy azt, amit ők csinálnak, ez a interdisziplináris munka, ugye sok helyről voltak már akkor is, meg mindig is az egyetemen belül jövő hallgatók sok szakterületről, és úgy érezték, hogy a Kepes György az, aki megfelel ennek a sokszínűségnek, és amiatt lett ez a szakkollégiumunknak a neve.
Igen. És a megalapuláshoz kapcsolódóan semmiképpen sem szabad elfelejteni Kovács Endre tanár úrnak a nevét. Ő volt, aki kiállt mellettünk, és támogatta ezt a mozgalmat az egyetemen, hogy itt is legyen egy úgymond nyuszi főben válogatott közösség, akik mindent megtesznek magukért, és a tanulmányaikért, és neki köszönhetjük, hogy mai napig is itt vagyunk. Nagyon sokat tett.
Hát és már kezdetek óta nagyon színes, változatos programokat igyekeztek egyébként a szakkollégisták itt Tegerben megcsinálni. Ugye, ahogy néhány régi dokumentumot átfutottam, táncház, kreatív klub, illetve a reformiskoláknak a megismerése is ott volt a programok közül, úgyhogy kezdetektől fogva talán azt a szellemiséget képviseltük, ami aztán nagyon jól találkozott a Kepes György nevével.
Igen, nekem a teástak voltak a kedvenceim.
Igen, teaházak
amikor a, igen, teaház, amikor hetente vagy havonta, nem is tudom milyen időközönként, de legyültek a kollégiumnak a társalgójában, és aktuális problémákról és egyetemi fejleményekről beszélgettek, és ez hagyománnyá vált, több éven keresztül is folyt.
Így van, meg szakkollégiumi napot is többször is tartottak, aztán ez lassan elmaradozott, de például mi tavaly egy hasonlót próbáltunk csinálni, ugye a kiállítás megnyitójának a napján, úgyhogy azért igyekszünk
Igyekszünk
az elődökhöz felnőni.
Vivi, beavatod a hallgatókat abba a kis érdekességbe, hogy mi újság a Global Cooking Night-tal, és milyen kötődése van a Kepesnek hozzá?
A Global Cooking Night-ról azt kell tudni, hogy a Kepes hozta be eredetileg a kollégiumba, és szervezte meg legelőször, hogy elérhesse a külföldi hallgatókat, akik idejöttek az egyetemre tanulni, legyen az egy fél év vagy év keretében, viszont ezt később a HÖK felölelte. Mivel nekik nagyobb a hatókörük, ezért ők több külföldi hallgatót hát el tudtak érni, meg több hallgatót is igazából.
További érdekesség, amikor kutattuk a doksikat lent az irodában, a Kepeses irodában, akkor találtunk egy megállapodást az EGRI uszodával, hogy a Kepeses hallgatók ingyen mehettek az uszodába valami kölcsönös kapcsolat érdekében, hiszen nem találtuk meg, hogy az uszodának ez miért érte meg, de volt egy időszak, amikor a kepesesek ingyen jártak az uszodába a mozgásra való tekintettel, és ez tök érdekes, hogy ennyire szét voltunk szorva a városban, és mindenhol jelen voltunk, ahol szerettünk volna.
Igen, hát örülnék, hogyha az EGRI uszodának most is valamiért, valamilyen különös oknál fogva megérni, hogy kapjunk bérletet oda. Én szívesen mennék, de hát...
Lehet, erre rá kéne feküdni.
Kéne vinni a régi megállapodást, és így mutatni, hogy emlékeztek erre?
Ennek nincsen vége. Véges ideje. Viszont én el tudnék képzelni, mondjuk a színházzal, vagy a bábszínházzal egy kedvezményes bérleti kapcsolatot, amit én nagyon szívesen kialakítanék, hogy többet kultúrálódjunk.
Igen.
Bábszínház, az nagyon jó lenne.
Igen, az is nagyon érdekes, és nem csak gyerekeknek való. Csak...
Igen. Fú, remélem játszanák a Vitéz Lászlót.
Ú, az nagyon jó volt,
de igen. Szeretem a Vitéz Lászlót.
Igen, ezt lehet meg kéne próbálnunk. A főiskolán, és azóta már egyetemen is elég sok fele mozogott a Kepes, és elég sok helyen kipróbálhattuk magunkat, akár lakhatás szempontjából is. Alapjáraton amúgy a mostani B-épületben kezdtük a bent alvásunkat, bent lakásunkat az Esztellában. Majd később laktunk az apartmanokban, az Almagyarkoliban, és most a Lányka kollégiumban vagyunk bent. Szóval így is a várost is, és az egyetemet is körbejártuk.
Így van, hát hogyha jól tudom, akkor a legfőbb probléma többi épülettel, például B-épülettel, vagy az apartmanokkal is az volt a probléma, hogy nem volt egy közösségi tér, nem tudott a szakkoli hol összegyűlni, ami azt jelentette, hogy így a közgyűléseket igazából nem lehetett hol megtartani, ami egy alapvető...
Kötelezettségünk.
Így van, és hát nagyon fontos is a gördülékeny munka és a szakkolis élet mellett, hogy össze tudjunk gyűlni, és meg tudjuk beszélni, milyen programokra kell eljönni, milyen feladataink vannak, úgyhogy ez valóban egy hiányosság lehetett akkor.
Hát köszönjük, hogy megint hallgattatok minket. A következő részben majd találkozunk. Köszönjük Biborka meg Ádám, hogy megint ilyen nagyon jó vendégeink. Vagyis hát Ádámnak igazából, és Biborkának egy ilyen nagyon szuper host.
Ó, oh, yeah. Köszi nektek is. Köszi Ádám, hogy itt voltál.
Köszönöm.
Örültünk, hogy te is megjelentél. Sok puszi nektek.
Líceumi Krónika. az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.